Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is a Balatonnal, illetve a balatoni körrel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Itt a nyár, ami egyben a motoros túrák ideje is, de mitől is lesz egy egyszerű betonútból elsőrangú motoros útvonal, és hová érdemes indulni? Buza Sándor egy motoros túra szervező hölgyel, Törőcsi Zsófiával beszélgetett európai túráiról.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nem mondom azt, hogy én 1000 éve ismerlek, mert ugye ez pofátlanság volna, de hát azért nagyon-nagyon régóta ismerlek, és akkor, amikor én megismertelek, és még dolgoztunk is együtt, akkor még a motorozás úgy nem volt benne az életedben ilyen szinten, viszont már akkor sem tudták kibújni a bőrödből, mert a kaland, a természet, a nagy túrázások, a komoly autókkal való menetelések, azok már ott voltak. Hogyan történt ez a picit kis stílusú váltás, a motorozás, az hogy éged be, és mikor?
Tulajdonképpen egészen gyerekkorom óta, de volt egy nagyon nagy kihagyásom. Tehát nekem nagyon fiatal koromban a szokásos falusi környezetben rohangáltunk mindenféle motorokkal, de úgy igazán nagy motor, azt tudom mondani, hogy olyan 6-7 évvel ezelőtt robbant be az életembe. Túrázgattunk, ami mai szememmel már azt mondom, hogy az túrázgatás volt. Igen, ilyen itthoni kerüléseket tettünk, de igazából a messzebb való túrázások, a külföldön, leginkább külföldön való túrázások, az egy 4-5 éve kezdődött el, amikor megismertem a páromat, Lázi Pétert, és vele tulajdonképpen az ő csapatukhoz hozzá csapódhattam. És akkor így indult el az, hogy minden motoros szezonban tulajdonképpen nyilván változó számú, de elég sok túrán részt vettem.
Az elmúlt években ugye abból a szempontból nagyon sokat változott a motoros világ, hogy egyrészt nagyon sok motoros lett, tehát irgalmatlan mennyiségű motort adtak el, ez világszinten is lehet látni. És hát abból a szempontból is változott a világ, hogy egyre több lány, csaj ül föl a motorra. Amit persze mi mindig örömmel fogadunk, fiúk, amikor jönnek lányok közénk motorozni, viszont még mindig úgy érzem, hogy egy kicsit úgy nem kívülállóként, hanem úgy különlegességként tekintenek arra, amikor egy lány fölül egy motorra. Te hogy látod belülről?
Furcsa ezt igen így hallani, és szembesülni vele egyébként a mindennapokban, de nekem személy szerint nekem annyira természetes, hogy nem veszem észre sokszor, hogy megnéznek, hogy mutogatnak, hogy egyszerűen nem megy át, mert annyira a mindennapok velejárója, hogy nem is gondolkozom ilyenen, hogy...
És akkor, amikor lányokkal beszélgettek arról, hogy ez az egész életérzés hogyan jelent meg nálatok, akkor mik azok a visszajelzések, impulzusok, amit mit mondanak, hogy ők miért választották, miért ültek fel a motorra?
Hát,
mert a Janinak volt motorja, igen. És mögötte kellett utaznom.
Igen, egyébként ilyen, tehát akár motoros pár, motoros ember a családban például. Tehát, hogy ezek, vagy alapvetően egy olyan beállítottság, hogy szereti a műszaki dolgokat, szereti, tehát, hogy nem ez a tipikus csajos csaj, attól még nyilván nő a nő, de elég sok lánnyal találkozom például, aki mondjuk hozzám hasonlóan nem igazán fogta meg már gyerekkorában sem a babázás, meg az egyéb ilyen lányos dolgok, hanem inkább befelé fordult.
Igen, hát ugye utasként való lányok, azok nagyon sokan vannak és ott vannak. Én most azért egy picit arra koncentrálnék, amikor ültök a motoron és vezetitek a motort. Melyek azok a csajos motorok, amik általában fókuszban vannak, amikor választanak a lányok motort? Most ők vezetnek, tehát innentől kezdve.
Tehát mint sofőr.
Mennyire féltek a nagy motortól? Mennyire féltek a gyors motortól? Vagy lehet ezt eleve azt mondani, hogy féltek-e, és lehet, hogy rossz szót használtam.
Hát tartanak talán inkább tőle. Azért egy nagyobb motornak, egy nagyobb köpcentis motornak nyilván van egy olyan súlya is, amit egy átlagon aluli, vagy átlag fizikumú lány nem mindig tud.
Magamra nézve én sem tudom megtartani. És vagyok 140 kiló.
De magas vagy. Alapvetően ilyen 4-500 köbcenti környéke, 500-600 köbcenti környéke, azt mondom, hogy a nagy átlag, de nyilván én nem látok rá, tehát a közvetlen környezetemben, amit látok, arról tudok nyilatkozni, az a körüli köbcentik, ami leggyakrabban a lányoknak egy ideális.
És akkor, ha már ekkora köbcentiknél tartunk, és most rákanyarodunk arra, hogy túráztok, és túrázunk, igen, akkor ezeknek a motoroknak az ott léte az nem hátráltató?
Alapvetően nem. Nem. Tehát nyilván nagyon-nagyon sok minden a sofőrön múlik, és azt szoktuk mondani, hogy minden túra elején van egy nagyobb beszélgetés arról, hogy mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni, mit hogyan kellene csinálni, és alapvetően a csapatban való motorozásnak milyen alapfeltételei vannak. Ezek közül például egy, amit el szoktunk mondani, hogy mondjuk egy előzés, hogyha 2-3 másodpercnél tovább tart egy autót egy motorral megelőzni, akkor ott valami nem jó. Uh-huh. Tehát a robbanékonyság azért ezeknek a motoroknak megvan. Itt nem az a lényeg egy ilyen túránál, hogy csútka a gázon 200-zal menjünk A-ból B-be, hanem az, hogy legyen egy dinamikája, egy lendülete az egész csapatnak, amivel egyébként érdekes helyeken elmegyünk innen-oda. Tehát ne, alapvetően nem. Ha megfelelő sofőrül egy ilyen motoron, akkor simán. Volt olyan túránk, ahol nem tudom, legutóbb például 300-as Vespa is jelen volt. Tehát, hogy nem ez a lényeg leginkább.
Igen, ez alapvetően így van. Én nekem nagy élményem volt, amikor Olaszországban, Velencében voltunk egy nagy Harley találkozón, és jöttek magyarok, robogóval. De semmi gond nem volt, mert autópályára fölmentek, megvették az autópályát, az autópályán végig le lehetett menni Velencébe. Ezek a túrák, amiket ti csináltok, ezeknek persze van egy autópályás része, gondolom, mert valahonnan A-ból B-be el kell jutni, viszont a B-ből már megvalósul az az egész, amire mindenki vágyik, és mindenki vár, hogy akkor ott a hegyekbe, a hágókba, a völgyekbe, a szerpentineken lehessen menni. Ezért is kérdeztem, hogy ezek a motorok mindig kompatibilisek-e, de hát ma már olyan széles a választék, hogy mindenki olyat választ magának, ami a testéhez legjobban idomul. Ugye az 1000 kanyar az a baráti társaság, aminek te alapító anyja vagy, ahogy én ezt mondtam itt a kint. Hogyan működtök, és mi a ti policitek?
Policing tulajdonképpen nincs, illetve semmi különleges, én azt gondolom, hogy nincs benne. Ez egy olyan társaság, aki motoros túrákat szervez, és a legfőbb célunk az, hogy azok az emberek, akik eljönnek velünk túrázni, mondjuk 10 emberből valószínűleg 10 különböző habitusú és 10 különböző motorral is akár, mindenki úgy menjen haza, hogy baromi jól éreztem magam. Ez igényel nagyon-nagyon sok szervezést, és nagyon sok akár ott helyben képességet arra, hogy akár ott helyben bármit változtatni tudjunk. Úgyhogy policing, az szerintem nem tudom, hogy ezt lehet-e így mondani, hogy ezek azok, vagy ezek annak számítanak. Nagyon figyelünk a biztonságra, azt gondoljuk, hogy az elsődleges, hogy szoktuk ezt is mondani, hogy nem az a jó motoros, aki a hágóra először felér, és már issza az almafröccsöt, mire a többiek fent vannak, hanem az, aki utána a túra után hazamegy, és ezt el is tudja mesélni.
Igen, hát ebből a szempontból különleges egy-egy ilyen túrának a szervezése, mert azért a motorosok egy része már nagyon hosszan, konzekvensen több éve vagy egy egyesületbe tartozik, vagy egy baráti társába tartozik, és ott már tényleg éveken keresztül kialakult az, hogy ki hol motorozik, ki hogyan motorozik. Igen. Akkor, amikor tényleg 10-10 felül jönnek, akkor maximum ti azt láthatjátok, hogy ki milyen motorral érkezett, milyen a ruházata, de az csak az első 10-20 kilométer után derül ki. Ezt hogyan építitek föl?
Ezt, ugye ahogy mondtam az elején, van egy beszélgetés, és a túravezető mögötti helyek általában azok a helyek egy hosszú csoportban, amik talán dinamika szempontjából, ugye a túravezető olyankor hozzájuk tudja igazítani a tempót. Viszont ezek a helyek az egész csapatban nem foglaltak, tehát ezek a helyek bármikor módosíthatóak, és nagyon sokszor szoktuk észrevenni azt, hogy egy-egy csapat összeverődik, elindulunk, és akár egy-egy mondjuk sor megszakadásnál a következő megállóban megcserélünk embereket, és az egész csapatnak a dinamikája meg tud változni, és meg tud javulni attól, hogy mondjuk nem szakad meg legközelebb ott a sor, mert mondjuk az az ember 3-mal előrébb került, és közelebb van a túravezetőhöz, a túravezető így őt jobban látja, és sokkal jobban tudja a tempót igazítani hozzá.
De ez azt is feltételezi, hogy mondjuk a túravezető és a szip, tehát a hátsó ember, igen, vagy a középső ember között is folyamatos kommunikáció van, mondjuk a technika ma már ezt megteszi, hiszen a sisakokba be van építve minden. Tehát az valóban úgy kell elképzelni, hogy látjátok, üzentek előre, jön a visszajelzés, és akkor belenyúltok, ha kell.
Így
mint
van,
egy jó szervezetbe.
Pontosan. Igen, ez így működik. Folyamatos kapcsolatban vagyunk, a túravezető és a záróember, amikor többen vagyunk, akkor szokott egy átjátszó ember is lenni középen. Bár nagyobb csapatokat nem nagyon szoktunk vinni, olyankor inkább ketté szedjük a társaságot, és két túravezetővel, két záróemberrel ugyanazon az útvonalon, de egy kicsit kisebb csapattal közlekedünk. Szóval igen, folyamatos kommunikáció kell, hogy legyen.
Aztán akkor ott van még egy másik probléma, idézőjelben mondom, hogy nem probléma, amikor valaki jelentkezik egy túrára, mert úgy elolvasva azt gondolja, hogy ez a túra ez neki fekszik. Meg tudja csinálni, ott van, nem olyan nehéz, nincs olyan sok kanyar. Aztán közben kiderül, hogy egy picit még nem érte el azt a szintet, amivel ezt a túrát meg tudja oldani. Akkor mit csináltok?
Ha kevés az, hogy a túravezető mögött megy, és első kézből kapja tulajdonképpen ugye az információkat a túravezető mögött, akkor azért van többek között záróember is, hogy ő akkor elkíséri A-ból B-be, vagy ő segít neki, vagy ő elé megy akár mutatva az íveket, hogy ezzel segítse azt, hogy belejöjjön egyszerűen ez a motoros az ívek választásába, vagy a kanyargászásba. Tehát valami megoldás biztos, hogy mindig van. Voltak ilyen eseteink, de egyikre sem gondolok úgy vissza, hogy ne tudtuk volna megoldani úgy, hogy...
Most, hogy már nagyon sok túra van a kerekedben és a fenekedben, most már meg tudod mondani azt, hogy mekkora az az ideális létszám, az a csapat, amely csapatot így lehet koordinálni, hogy mindenre oda tudtok figyelni.
Nagyon-nagyon nagy átlagban azt mondom, hogy 10-12 motor körülbelül. Az, ami átlátható, amikor a záróember is hátulról tudja vigyázni a csapatot, illetve a túravezető is tud odafigyelni ennyi emberre.
Mi van, ha többen vagytok?
Ha többen vagyunk, akkor szétszedjük általában a csapatot, és akkor kettő kisebb.
Még az is elképzelhető, hogy nem ugyanazon az útvonalon értek el A-ból B-be, vagy az mindig...
Elképzelhető volt rá példa, bár akkor ez külön kérés volt például, de általában azért tehát ragaszkodunk ahhoz, amit meghirdetünk, amit mi összerakunk, amit felvázolunk egy-egy túra leírásba, azt előfordul természetesen, hogy módosítani kell, akár útlezárás, akár csapat kívánság szerint, de nincs ezzel igazából semmiféle.
Bár ugye természetesen Magyarországon is irtózatosan jókat lehet motorozni, de azért, hogyha el akarunk menni kicsit kanyarogni, vagy a szerpentinekre vadászni, akkor ahhoz ki kell menni Ausztriába, aztán picit tovább az olaszokhoz, a franciákhoz, de ott van Szlovénia, vagy Montenegro, vagy a déli rész, de akár a szlovákok is. Igen. Tehát abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogyha síelni is, vagy motorozni is el kell mennünk, akkor kilépünk az országon túl. Neked melyik az az ország, táj, mozgása, amelyik úgy nagyon beégett, és a szíved csücske? Hol szeretsz legjobban motorozni?
Nehéz kérdés, leginkább mindenhol. De talán Boszniát mondanám az egyik opciónak, a másik pedig, hát ez az Ausztria-Szlovénia, ez pedig egy másik nagyon nagy klasszikus. Mind a kettő más. Amíg Ausztriában a füvet is kisollóval nyírják, és minden olyan steril, minden olyan nagyon szabályos, és nagyon gyönyörű egyébként elképesztő hegyek ott a Dolomitok környéke is az olaszoknál. Az motorozási élmény szempontjából egy elképesztő dolog. Bosznia viszont, illetve a Balkán, az pedig valószínűleg közel áll a szívemhez, ezért érzem így, de annak van egy vadsága annak a tájnak, annak van egy ami így magával ragad, például Szarajevó környéke is, aki nem volt még, azt bátran tudom mondani, hogy menjen el, ne féljen tőle, semmi probléma nem lesz. Vannak nagyon jó útjaik is ráadásul, és elképesztőek az emberek, hogy meglátják, nagyon szeretik ott a magyarokat azon a környéken. Tehát volt, hogy beértünk Szarajevóba, és megálltak mellettünk a kocsival, hogy látják, hogy magyarok vagyunk, és de jó, hogy itt vagyunk, és mit tudnak segíteni. Tehát az egésznek van egy olyan milliója, ami abszolút magával
igen,
ragad.
Szerencsé szerencsére a balkáni túráknak nagy boomja van az utóbbi években, ez elindult, mert tényleg csak Ausztria szokott lenni meg nyugata, viszont délnek valóban megvan ez a bája, irtózatos jó kajákkal, igen, nagyon nagy közvetlenséggel, nagyon érdekes piacokkal, persze ilyen meg olyan utakkal is, de hát azokat, ha az ember olyan motorral megy, és az a cél, hogy jókat motorozzon, gyönyörű szép hegyekkel, hágókkal, szóval ez mind-mind adott. Nem véletlenül említetted a Balkánt, hiszen most is indultok Boszniába, egy boszniai túrára, aminek van egy speciális felhangja.
Így van, csütörtök este kezdődik, illetve pénteken kezdődik, de csütörtök este lesz a nulladik napunk. Elindulunk egy ötnapos Bosznia túrára, ami a délszláv háború tematikájára épül fel. Nagyon beleszerettünk abba a tájba, és évekkel ezelőtt kitaláltuk, hogy ha már egyébként is nagyon sokszor vagyunk ott, akkor és egyébként is valamilyen oknál fogva minket érdekelt a délszláv háborúnak a története.
Különösen téged?
Igen. és felépítettünk egy olyan túrát, ami végigviszi az embert. Tehát azt gondolom, hogy a mai világban megkérdezel bárkit, hogy meséljen valamit a délszláv háborúról, akkor olyan nagyon nem fogja tudni. Tehát tudjuk, hogy közel volt, tudjuk, hogy időben is viszonylag közel volt, de hogy ott mi történt, mi miért történt, egyébként még a történészeknek is sok esetben ez egy nagy kérdőjel. Úgyhogy végig megyünk egy olyan útvonalon.
Mik lesznek a főpontok?
Mostár, Szarajevó, Szarajevóban két napot leszünk, bejárjuk ott a környező hegyeket, megnézzük a fontosabb, szomorú emlékhelyeket is. Ugye Szarajevó egyébként maga a város is rengeteg golyót kapott, sajnos ugye sok éveken keresztül ostrom alatt volt. Aztán elmegyünk Srebrenicába, ott is megállunk. Úgyhogy még ilyen kisebb településeket is érintünk, ahol emléket állítanak a háború áldozatainak.
Mekkora lesz a csapat?
24 fővel fogunk menni, ha jól emlékszem.
Igen, de hát ugye a nyárnak azért még nincsen vége, sőt most kezdődik az egész. Mik a idei tervek? Hova még?
Az idei tervek hova még? Ausztriába is visszamegyünk, aztán lesz dolomitos túránk, ami Olaszországot is érinti. Visszamegyünk Szlovéniába is, ugye már idén voltunk egyszer, de megjárjuk megint. Lesz egy Szerbia túránk, ami egy kicsit kalandvágyobbak túrája lesz majd, ami arról fog szólni, hogy nem biztos, hogy mindig tartalmaz aszfaltot majd, majd az út amit választunk.
De hát illetve... gondolom a kiírásban olvasható,
persze,
és akkor mindenki
természetesen, természetesen, aha, természetesen. Illetve ha bárkinek nyilván kérdése van, általában meg szoktak keresni minket, hogyha nem biztos benne, hogy az neki való túra, akkor abban nyilván tudunk segíteni. Megyünk a Balkánra is még szeptember végén, egy 4-5 napos szokásos.
Mikor szoktátok túrára, zárni a szezont? Szeptember vége?
Általában igen, szeptember vége, október eleje. Ugye most azt vesszük észre, hogy egy picit tolódik kifele megint a jó idő, úgyhogy lehet, hogy majd ez a jövőben fog változni, de egyelőre igen. Illetve jövőre meg tervezünk tengeren túli túrákat is, amik messzebbre mennek, úgyhogy ott meg már aztán nem biztos, hogy az itthoni motoros szezonhoz kell kötni majd.
Illetőleg aztán majd, ha elértek a fejlődés következő fokozatára, akkor majd képbe kerül a Baltikum, igen, ami egy külön bája az egésznek, tehát a balti államok, Lengyelország vagy föl, Norvégia, és hát szerencsére nagyon széles és nagyon, nagyon szép Európa, és nagyon-nagyon sok helyen lehet motorozni.
Többek közt egyébként próbálunk olyan útvonalakat és olyan úti célokat is keresni, mivel mi is motorozunk, nekünk is vannak bakancslistás helyeink. Többek közt például ilyen a North Cup is, úgyhogy oda is jövőre valószínűleg megtervezünk egy utat.
Hát, ha szerencsétek lesz, akkor pont sütni fog a nap, ha nem, akkor pedig nem. Igen, ezeknek az északi túráknak ugye az a nagy, nagy hátulütője, hogy valóban ki kell fogni, hogy jó idő legyen. Ugye, amikor Ausztriában a nagy hágókra, vagy a nagy hegyekre megyünk, azt is úgy kell megszervezni, hogy nem egy napot, hanem legalább 2-3 napot a környéken, és ki kell várni, mikor süt a nap, és akkor fölmenni, mert teljesen más a bája ennek az egésznek.
Igen, igen. Hát többek közt egyébként ez a csapatban való motorozásnak is ez az egy egyik pozitívuma, hogy egy idő után megtanulod, hogy ezeken nem foglalkozol. Tehát az elején még esik az eső, kicsit morogsz, kicsit dohogsz, igazából süthetne is a nap. Aztán valahogy úgy összekovácsolódik 2-3 nap alatt egy csoport, hogy elfelejted az egészet, és nem is érdekel, esik, jó, nem baj, majd kisüt a nap délután.
Zsófi, köszönöm az információkat, az ezer kanyarról meséltél. Vigyázzatok magatokra, és jó szezont!
Köszönjük szépen!
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd Győrbe látogatunk egy speciális idegenvezetői kezdeményezés apropóján. Hamarosan folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.